2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ismét Roberto Metsolát választották meg az Európai Parlament elnökének. A 720 fős testületben 562 szavazatot kapott. Az Európai Néppárt máltai politikusa újabb 2,5 éven át töltheti be a tisztséget. Megválasztották az Európai Parlament 14 alelnökét Strasbourgban a testület nyitőülésén. A legtöbb szavazatot Sabine Verheyen, az Európai Néppárt politikusa kapta. Hiába rendelkezik a harmadik legnagyobb képviselőcsoporttal, a részben Orbán Viktor magyar kormányfő által megalapított Patrióták Európáért, ennek ellenére a következő 2,5 évben nem lesz alelnökük az EP-ben, mivel a parlament munkáját az előző ciklusban is irányító mainstream pártok összefogtak és leszavazták mindkét alelnök jelöltjét. A Fideszes Szekeres Pál lett viszont az Európai Parlament egyik háznagya, a tisztséget betöltő 5 főt ma választják meg. Az Európai Parlament alakulülése alkalmából a Fidesz-KDNP Európai Parlamenti képviselőcsoportja megtartotta tisztújító ülését Strasbourgban. Ismét megválasztották Dajs Tamás delegációvezetőnek és Gál Kingát a delegáció elnöki tisztségére a következő 2,5 évre. Több tagállam is ellenzi Ursula von der Leyenék magyar elnökséggel szembeni tervét. Karnehammer osztrák kancellár a vitával kapcsolatban arról beszélt, Orbán Viktor tabút döntött, amiről beszélni kell, de erre válaszul nem lehet egy másik tabút megszegni, tehát nem kell bojkottálni a Soros elnökséget. Hollandia eseti alapon fog dönteni arról, részt vesz-e a Magyar Uniós elnökség rendezvényein, a hivatalos bojkottot elutasítja, közölte Dick Schoof holland miniszterelnök. Luc Frieden luxemburgi kormányfő a napokban találkozott holland kollégájával, és sajtónyilatkozatában határozottan ellenezte a Magyar Uniós elnökség találkozóinak bojkottálását. Az ügyet Orbán Viktor moszkvai látogatása indította el, amikor békemissziója keretében Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt nemrég. Civilizált kelet-nyugati együttműködés nélkül hidegháborús hangulatban egész egyszerűen nem lehetséges az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak elérése, a környezet megóvása. Ezt a külgazdasági és külügyminiszter jelentette ki New Yorkban az ENSZ fenntartható fejlődéssel foglalkozó magasszintű fórumán. Szijjártó Péter hangoztatta, a tavalyi volt a történelem legmelegebb éve, az elmúlt évtized volt a legmelegebb évtized, tehát jól látszik, hogy hosszú távon a környezetvédelme rendkívül fontos kérdés kell, hogy legyen. Szijjártó Péter orosz kollégájával, Szergej Lavrovval egyeztetett New Yorkban. A külgazdasági és külügyminiszter szerint, amennyiben nincsen megoldás a csatatéren, akkor a megoldásnak a tárgyalóasztalnál kell megszületnie, azonban ehhez párbeszédet kell kezdeni. A tárcavezető megemlítette, hogy ma a Rosszatom vezetőjével is tárgyal, és mivel a Paks 2 beruházáson amerikai, német és francia cégek is dolgoznak, ez azzal a reménnyel kecsegtet, hogy egyszer visszatérhetünk a normalitáshoz a nemzetközi kapcsolatokban. A földgáz és kőolajellátás kapcsán elhangzott, jelenleg a Lukoil nem szállít Magyarországra Ukrajnán keresztül, de keresik a jogi megoldást a tranzit újraindítása érdekében. Hiába csökkent 2 forinttal a benzin és 3-mal a gázolaj nagykereskedelmi ára, ez nagyon sok úton nem jelenik meg, ugyanis a töltőállomások nemes egyszerűséggel benyelik a különbséget és nem csökkentik áraikat, írja holtankoljak.hu. Az autósportál szerint erre azért van szükség, hogy a kutak kompenzálják a kampány alatti kötelezően alacsonyan tartott árakat, amikor szinte veszteségesen működtek. Megdőlt az idei nyári, valamint a mindenkori nyári rendszerterhelési csúcs hétfőn, közölte a Mavir Magyar Villamos Energiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT az MT-vel. A rendszerterhelés csúcsértéke 6951 megawatt volt, 19 óra 45 perc és 20 óra között. Nyáron tartós összefüggő kánikula esetén inkább az esti órákra jellemzők a terhelési csúcsok, amikor a háztartásokban a klímaberendezések mellett már világításra is szükség van, és más elektromos berendezések is üzemelnek. 10 milliós országként 20 millió turistát tudunk befogadni, ami 2030-ra előrevetítve évi 50 millió vendégészakát generálhat a jelenlegi 41 millió 800 ezerről. Erről beszélt a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója egy vonatkozó tanulmány bemutatása alkalmából. Könnyid László fontosnak nevezte, hogy a főváros mellett a vidéki Magyarország turizmusa is fejlődjön, és a turisták Budapestről a vidékre is elmenjenek. A külföldi vendégészakák 60%-ban Budapesten realizálódnak. Végül az időjárásról. Általában sok napsütés várható, de az erőteljes gomoly felhőképződés miatt délutántól egyre több helyen alakulnak ki záporok, zivatarok, néhol heves viharok is lehetnek, sokfelé felélénkül a szél. A csúcshőmérséklet 34-36 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu
Anglia nyári játékok.
Szemelszedett igazsága vagy házassági leckék középhaladóknak.
Végjáték július 20-án 21 órai kezdettel az Egri várban.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2024. július 17-e szerda van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berecz Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a technikai pultnál pedig Karkus István ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. A műsorismertetés után Kis István népi iparművésszel, a Heves Megyei Népművészeti Egyesület elnökével beszélgetünk Aldebrőn megrendezett alkotótáborukról, a Kisgyűri családi alkotótáborról, valamint a művek elkészítésének folyamatáról. 9 órától hírek, majd egyháztörténelmi sorozatunk mai adásában a Német Egység megteremtéséről Buda Péter teológiai tanárral beszélgetünk. Rövid ajánlónk következik.
Még néhány évet várni kell, és egy újabb háborút. Egy olyan háborút, amiről már egyébként az előző adásban beszéltünk, ez pedig nem más, mint a porosz-francia háború. Ugye az osztrákok legyőzésével Poroszország még nagyobb tekintélyre tesz szert a német államok között, tehát az észak-német államok, aki eddig vacillált, hogy hová álljon, az mind Poroszország mellé áll.
9 óra után kilátó című regionális műsorunkban először a Vizsai Méz Múzeumba látogatunk, majd Bozók Ferenc atya olvassa fel saját írását, és végül a Torna Szent Andrási templomot mutatjuk be. Napról napra című regionális műsorunk mai adásában a Kassa környékén található Szepsibe látogatunk, ahol néhány évvel ezelőtt egyfajta csodaként jött létre a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskola Központ. Ezúttal ezt a létesítményt mutatja be Önöknek a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlunk, amelyben Nagy Istvánt, az intézmény igazgatóját kérdezi a szerkesztő.
Hogyan jött az ötlet, hogy Boldog Salkaházi Sára nevét vegyék fel?
Amikor szülőkörökben megfogalmazódott az igény, hogy egy egyháziskolát szeretnénk létrehozni, akkor megkerestük a lelkivezetőnket, Gábor Bertalan Esperes plébános urat Szepsiben, aki akkor már 11-nehány éve Szepsi plébános volt és esperes. Elmondtuk neki az ötletünket, természetesen támogatta. Az ő ötlete volt, hogy egy olyan szentet, egy olyan boldoggá avatott egyént válaszunk, aki nem túl távoli a történelemben, és van valami helyi kötődése.
10 órától hírek, majd kezdődik a Szószóló című műsorunk, melynek mai adásában elsőként bemutatjuk Wagner Ákost, Eger megválasztott polgármesterét. A folytatásban dr. Tengely Adriennel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem egyetemi docensével beszélgetünk legújabb tudományos munkája kapcsán, mely keretében a reformkori közösségi vallásgyakorlás új formáit kutatta. Hallgassunk bele a műsorba!
Közismert, hogy a nyelvújítás kora a 19. század első fele, amikor nagyon erőteljesen jelentkezett az igény az egész társadalom részéről, hogy az 1844-ig államnyelvnek számító latin helyett mintinkább az anyanyelvet részesítsék előnyben, akár a közéletben, akár az irodalomban, de az egyházban is láthatjuk ezt a tendenciát a vallási élet területén.
Ezt követi a Lélekszava, melyben Kormos Csaba gesztei plébánossal az imádság éve alkalmából a rózsafűzér titkokról elmélkedünk. Ma a világosság rózsafűzér harmadik titkáról lesz szó, aki meghirdette Isten országát. 11 órától hírek, majd kezdődik az Otthon ízei című gasztronómiai műsorunk, melyben a paradicsom befőzéséről, valamint a lecsó készítéséről Süye Károlynét hallják.
Mióta vannak a nagy szupermarketek és nagy a behozatala a különböző növényeknek, egész évben kapható paradicsom, de ha összehasonlítjuk mondjuk egy januárban vásárolt paradicsomnak az ízét a piacon vásárolt, szabadföldön termelt paradicsommal, hát nagyon nagy a különbség közte.
11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a napverse hangzik el. Ma Kassák Lajos, Mária így szól a gonosz férfiakért című versét, Albó Erzsébet mondja el. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az Úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek, szent életű emberek című műsorunkban Szent Zoerárd Andrásról és Benedekről emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek következnek, majd nem középiskolás fokon című műsorunkat sugározzuk, melyben Vörös Sándor életútját és költészetét ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria, a Dobó István Gimnázium magyar nyelv és irodalom tanára segítségével. Ezután a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. Műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek! Berecz Renátát hallották. Ha tehetik, maradjanak velünk a folytatásban is.
many years I haven't seen a rifle in your hand. Can you hear the drums, Fernando? Do you still recall the fateful night we crossed the Rio Grande? I can see it in your eyes, how proud you were to fight for freedom in this land.
Játsszon velünk, és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10.
Kedves hallgatóink, ma reggeli műsorunkban Kis István népi iparművésszel, a Heves Megyei Népművészeti Egyesület elnökével beszélgetünk az Aldebrőn megrendezett alkotótáborukról, valamint a kisgyűri családi alkotótáborról, melyen részt vettek, valamint műveik elkészítésének folyamatáról. Reggeli játékunk kérdése is a beszélgetéshez kapcsolódik, mely így hangzik. Hanyadik alkalommal rendezték meg idén az aldebrői fafaragó tábort? Ha figyelmesen hallgatják a beszélgetést, biztosan tudni fogják a helyes választ. Várjuk hívásaikat a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. A helyesen válaszoló hallgatóink közül egy nyertes sorsolunk, aki egy könyvet nyerhet tőlünk. Felhívjuk játékos kedvű hallgatóink figyelmét, hogy a nyereményeket augusztustól tudjuk postázni. Telefonáljanak tehát a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon, hogy hanyadik alkalommal rendezték meg idén az aldebrői fafaragó tábort. Most pedig hallgassák szeretettel beszélgetésünket Kis István népi iparművésszel. Nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban Kis István fafaragót, aki amiatt is van itt most velünk ma reggel, mert nagyon sok tábor volt az elmúlt időszakban, nagyon sok alkotás elkészült, egy kicsit ezekről is fogunk beszélgetni. Üdvözlöm itt a stúdióban.
Üdvözlöm én is, nagy szeretettel és hallgatókat is.
Beszéljünk akkor először Aldebrőről, hiszen ezt műsoron kívül említette, hogy szíve csücske az Egyesületnek ez a tábor. Miért is?
Az aldebrői fafaragó tábor az Egyesület kezdeményezésé levét jött létre, és az idén a 9. alkalommal valósult meg, és most csináltam egy leltárt, ami szerint a 9 esztendő alatt 56 műalkotás készült el, ami Aldebrőn önállóan megtekinthető, és 2 olyan, ami máshová került, kvázi ajándékaként a tábornok. Tehát 58 faragott mű készült a 9 esztendő alatt, ami jellemzően 12-14 embernek a munkája. És az egyetlen olyan alkalom, amikor többen voltunk ennél, ez az idei esztendő volt, amikor már 16-an voltunk, és akkor majd erről később beszélünk még.
Hogyan épül fel egy-egy ilyen tábornak a megszervezése, megtervezése, hogy milyen alkotások hova fognak kerülni, megrendelés alapján történik, vagy ez ugye felajánlás is lehet?
Hát tulajdonképpen ez felajánlás, tehát előre kell bocsájtani, hogy az Egyesület minden tagja ingyen és bérmentve ajándékként dolgozik a falunak. 2015-ben, amikor megszületett a gondolat, hogy Aldebrőn legyen egy faragótábor, akkor a faragók úgy döntöttek, hogy ezt a falut felkarolják, és mindenféle faragott szépségekkel fogják ellátni. ebben az önkormányzat, mint partner örömmel vett részt, és ezeknek a feladatoknak a kitalálása közös munka, tehát eldöntjük, hogy mit szeretnénk ők velük közösen, hogy mi lenne nekik jó, vagy éppen az adott szituációhoz azt, hogy mit kellene, majd ezt is mindjárt elmondom, hogy milyen érdekes történet volt. És megkeressük közösen a helyet, hogy hová lehetne ezt elhelyezni. Az első évben úgy döntöttünk, hogy készül egy történelmi emlékpark, ami a Aldebrő és a magyar történelem összesimulását mutatja be 21 állomáson. És ennek ugye megkerestük a megfelelő helyet, a templomkert mutatkozott ennek a legjobbra. Most azóta ez mindenki által látogatható. A szőlőműveléstől a magyar történelem, az Aldebrő történelem egy helyen látható, és az egésznek a fogadó létesítménye egy angyalos harangláb, ami szerintem egyedülálló az országban. Egy angyal üdvözli a haranglábból a betérőket, a parkba betérőket, és fölötte egy 50 kilós harang lakik, ami ugye, ahogy szoktuk mondani, hogy hívja az élőket, és iratja a halottokat. Megtöri a villámokat, és előzi a fellegeket. Ugye ezeket közösen kitaláljuk, hogy mi legyen, hogy legyen, megtaláljuk a helyet, és akkor elkezdődik a tervezési munka. Jellemzően én elkészítem a terveket, a barátaink ezt megnézik, tetszik nekik. Van, amikor kvázi vendégtervezőt hívunk, ez is az Egyesülünk tagjából, jellemzően Balatoni Tibor volt az, aki megtervezte ezt a haranglábot, én faragtam bele az angyalt. Ugye alapvetően minden munkát közösen csinálunk, kivéve azokat, amik egyénre szabottak. Tehát szobrot, táblaképet mindenki magába csinálja, de ezeknek a szerkezetét közösen készítjük el. Mindenkinek megvan a maga feladata, és ezt végzi, és készülnek az alkotások. És mikor összeépültődik, akkor lesz ebből egy komplett egész, ami az egész egyesületnek, a faragóknak a közös munkáját jelenti. De hogy milyen véletlen a sors. Amikor éppen végeztünk egy munkával, kész lett a történelmi emlékpark, kiderült, hogy Aldebrőn a határban, az ironatáblában találtak egy szkíta hercegnőt. A régészek feltárták a sírt, és ugye megalapították, hogy egy előkelőség lehetett, mert a sír mellékletek mindenképpen azt mutatják, hogy ez egy gazdag családból származó aranyleletekkel és bronztükörrel, ami abban az időben is nagyon ritkának számított. És megszületett az ötlet, hogy akkor építsünk egy szkíta emlékhelyet. És így készült el a községben a második olyan emlékhely, ugye első volt a történelmi emlékpark a templomudvarban, a második pedig a szkíta emlékhely, ahol emléket állítottunk a szkítáknak, akik valaha ezen a területen is laktak, és ugye kézzelfogható jelen maradt ez a sír, amiben eltemették a fejedelemasszonyt. Ugye később ezt fejedelemasszonynak neveztük a gazdagságra való hivatkozásképpen. És én akkor azt álmodtam meg, hogy készüljön egy jelképes sírhalom, egy kurgán, amire egy életfát állítunk, és azt kértem a község lakóitól, hogy mindenki hozzon egy vödör földet, hogy közösen emeljük ezt a sírdombot magasra, ami ugye jelképesen meg is történt. És hogy a fejedelemasszony ne legyen egyedül, ezért készült egy fejedelem szobor is, meg egy fejedelemasszony szobor is, és ott állnak a kurgán két oldalán. De hogy az emlékezők le tudjanak ülni, készült hozzá szkíta jelképekkel egy-egy pad. És amikor ez a park elkészült, ugye észrevettük, láttuk, tapasztaltuk, hogy az út oldalában van egy játszótér, és a játszóteret a szkíta parktól elválasztja egy mély árok. És akkor született meg az ötlet, hogy a következő évben megépítjük a hidat, ami összeköti a múltat a jövővel, tehát a játszóteret a szkíta emlékezés helyével, és megépült ez a híd, ami ugye mind valósága, mind jelképesen összeköti a múltat és a jövőt. És hát ez azóta is szépen funkcionál, könnyedén átjárnak rajta felnőttek, gyerekek, fotózkodási hely lett. És utána úgy döntöttünk, hogy elkészítjük a nevezetes helyeket jelölő oszlopokat, ahol különböző ornamentikákkal jelöltük azokat a helyeket, amik a községben nevezetesnek számítanak. Félrönkökben faragtuk be ezeket a feliratokat és az ornamentikát, és hát így került kijelölésre a Debrői vár, a gazdaház, a Mária szobor, ami ugye nevezetessége Aldebrőnek, a népház, az ősjuhar, ami egyedül már csak Aldebrőnél, a Mátrai ősjuhar, a polgármesteri hivatal, a történelmi emlékparknak, a szkíta emlékhelynek emeltünk egy-egy oszlopot, ami mint egy útjelző jelzi ezeket a helyeket. És ugye a kutatásaink során a helytörténetben megemlékeznek arról, hogy 1823-ban, jól emlékszem, leégett a falunak a nagyobbik része, templomtól feldeblő felőeső része, és ott építették, ők új falunak hívják azt a részt, az újfalusi részt, ahol hát bizony emlékezni kellene tűzvészre, hogy hogy oldanánk ezt meg. Akkor találtunk, hogy építsünk egy Szent Flórián szobrot, és fölé egy pavilont, ami jelzi azt a helyet, ahonnan az új falu megépült a tűz miatt, és mint a tűz elleni védelemként Szent Flóriánt, a védőszentjüket a tűzoltóknak oda helyezzük el. Hát így haladtak ezek a munkák. 23-ban elkészült a templomjáró asszonypadja, a szőlőcsőszpadja. A szőlőcsősz kikerült a szőlőbe, a Dónát szobor mellé, ahol egy szőlőfürt és maga a csősz tartja a padot, ahol akár a szüretelők, akár a kapálók megpihenhetnek, vagy egyáltalán az arra járó kirándulók is. A templomjáró asszony padja pedig a templom elé került elhelyezésre. Egy imádkozó asszony és egy fejfa, egy kereszt tartja a padot, ahol a templomra a várók megpihenhetnek. És ugyanakkor készültek padok a temetőbe is, egy Mária és egy Jézus monogrammal, a történelmi emlékparkban pedig egy-egy Aldebrő címerrel és egy magyar címerrel látott padokat helyeztünk el. Thank you.
Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Kis István népi iparművésszel, a Heves megyei Népművészeti Egyesület elnökével, az Aldebrőn megrendezett alkotótáborukról, valamint a Kisgyőri családi alkotótáborról. Ezen kívül pedig beszélgetünk a művek elkészítésének folyamatáról is. Játékkérdésünk pedig így hangzik. Hanyadik alkalommal rendezték meg idén az aldebrői fafaragó tábort? Várjuk hívásaikat a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Csak így kerültünk oda, hogy 24-es táborra készülve miről kellene megemlékezni, és akkor összejutott nekem az eszembe, hogy hát tulajdonképpen a szőlőművelés az aldebrőieknek az egyik legnagyobb tevékenysége, a leghíresebb termékük a debrői hárslevelű, és ugyan osztoznak a termőterületeken, de hát mégiscsak Debrő is a hárslevelű, hogy építsük meg a szőlőművesek emlékhelyén. És ezt én úgy képzeltem el, hogy van egy jelképes szőlődomb, aminek a közepén van egy kopjafa, ami megemlékezik a szőlőművesekről, de ez úgy nézzen ki, mintha egy szőlőoszlop lenne. És hogy kovácsolt vasból szőlő indák, szőlőfürtök, levelek tekeredjenek fel az oszlopon, és a jelöléseiben pedig a szőlőművesség, a mesterségbeni elhivatottság, az elismertség mind-mind benne legyen. És ennek a dombnak a négy sarkában a szőlőművelésnek a négy jelentős mozzanatát, alakját örökítsük meg, a szőlőmetszést, a szőlőkapálást, a szüretet és a borkóstolást, ugye, ha röviden összefogják, akkor ez a legfontosabb mozzanat a szőlőművelésnek, a metszéstől a borkóstolásig. És hát kerestük a helyet. És hát jártuk a községet a polgármester úrral, és egyszer csak hogy olyan helyre jutottunk, ahol három út úgy megy el egymás mellett, hogy középen kivagy egy teret. Kvázi körforgalom, de nem az. És a közepén ott van egy akkora tér, amennyire nekünk ott szükségünk van. Kimértük, mindenki elfér mellette, traktorok, kombájnok, amivel akarnak, közlekedhetnek. Hát ez pont a legjobb erre a célra, és...
És nem is volt előtte ott semmi.
Ott semmi nem állt. Ott egyszerűen, ahogy közlekedtek az emberek, ott üresen maradt az a plac. Legfeljebb parkoltak rajta, hogyha akartak. És akkor ugye azonnal megtetszett ez a hely, elkészültek a tervek, és még ősszel meg is kezdődött ennek a kiépítése. Ugye azért lássuk, hogy ez egy hosszadalmas és bonyolult dolog, amiben a faragók nem akarnak belebonyolódni, ez szakemberek kellenek. Ide alapokat kellett betanozni a szobroknak, a kopjafának, és hát ezt le kellett burkolni térburkolattal, hogy időálló legyen. És ezt még az ősszel decemberre befejezték, tehát ott készen állt minden arra, hogy elkezdődjön majd. Ugye, mi a aldebrői táborokat jellemzően június elején kezdjük, elsőjén, másodikán, harmadikán, mikor hogy esik a naptárban, és az első héten szoktunk ezzel végezni. Az idén is így volt megtervezve. De hát az Egyesület fafaragóinak a létszáma véges, és mindenkinek más a szakiránya. Ugye azonnal látszott, hogy itt négy szoborról van szó, tehát ehhez négy szoborfaragó kell. Az Egyesületben ketten vagyunk szoborfaragók, a Simon Attila barátom és én. A többiek domborművekben nagyon jók, a szerkezetek faragásában kiválóan működnek, de hát szobrot nem farag mindenki. És akkor vált nyilvánvalóvá, hogy ide bizony vendégfaragókat kell hívni, amit eddig nem tettünk meg soha. Tehát eddig mindig az Egyesület saját erőből próbálta megoldani ezeket a dolgokat. És így kerültek a látókörünkbe olyan faragók, akik hajlandók voltak vállalni. Kis János Budafokról érkezett hozzánk. Attila barátunkkal már máskor is faragott együtt, ajánlotta, és igazán jól elvégezte ezt a feladatot. A másik pedig Erdélyből érkezett Székelyudvarhelyről Sándor Attila nevű faragó barátunk, aki egyébként ott a helyi egyesületnek az elnöke is, és ugye mi régóta barátságban vagyunk, és nagy örömmel jött, és elkészítette a Boros Gazda szobrát. A többiek pedig a padokat készítették el, mert hogy ehhez készült három pad is, hogy egyrészt lehessen csodálni a szobrokat, másrészt lehessen pihenni és nézelődni. Ott pedig a szüretet, szüreti felvonulást és magát a szüreti bált jelenítettük meg a padoknak a háttámláján. A padok jellemzően mondjuk így, hogy aldebrői padok, mert ezt a formát Aldeblőre terveztem meg, és oda készültek ezek a formák, és az összes pad hasonló szerkezettel készült, a háttámlái változnak ezeknek, és ugye ez egy nagyon mozgalmas jelenet van, amin 6-7 szereplő is van, és ezt abban a mélységben szinte szoborszerűen faragták meg a mi faragóink, akik kiváló munkát végeztek. És hát bizony, amikor minden a helyére került a tábor végén, ugye ez jellemzően utolsó nap szokott lenni, szombaton estére a helyükön álltak a szobrok, a padok, fölheggesztve minden a helyére, picit meg is könnyeztük, hogy valóban úgy sikerült, hogy mi szerettük volna. És aztán, hát vasárnap, amikor ez ünnepésen átadásra került, a szentmisét követően a község lakossága kivonult erre a térre, és ott a tiszteletes úr megáldotta, és néhány rövid beszéddel átadtuk a község lakosságának ezt a emlékhelyet. És akkor így Aldeblőn ebben a pillanatban három olyan emlékmű központ van, ami három erőteret is ad a községnek. Az egyik a templomkertben a történelmi emlékút, a Tarna túloldalán ott a szkíta emlékhely, és a falunak a következő részében pedig ott ez a szőlőmesek emlékhelye. Ugye én kértem a polgármester urat, hogy ezek a területek megvannak, például a születeket innen nyugodtan lehetne indítani, vagy itt befejezni, itt fogadni borral a születi felvonulást, mert ez egy nagyon alkalmas hely erre. Hát gyakorlatilag úgy áll a dolog, hogy amikor egy ilyen munka elkészül, hogy egy kicsit megnyugszolnak a kedélyek, megpihenünk, és akkor ugye rá kell döbbennünk, hogy bizony itt van a következő, a tizedik, ami egy, nem egy közönséges tábornak kell, hogy legyen, és el kell kezdeni a terveket készíteni.
És akkor már vannak gondolatok jövőre?
Hát még egyelőre még csak a gondolat szörnyűsége fogott meg, hogy itt a tizedik, és valami nagyot kellene alkotni.
Kicsit a nyomás is akkor ott.
Hát persze, de hát ezek a nyomások kellenek, mert ez viszi előre az embert. De mindenképpen úgy próbáljuk, hogy mindig keveset akarunk csinálni, és mindig többet csinálunk meg végül is. Tehát olyan, mintha magunkat hajtanánk, hogy még többet, még szebbet, még jobbat készítsünk. És akkor ugye már beszéltük polgármesterről, hogy mit kellene, hogy nagyot kellene dobni, idézőjelben. De hát ennél nagyobbat nem tudunk dobni. Tehát ez a szőlőmesek emlékhelye, ez látványában, kivitelében mindenképpen egy, mondjuk így, nagyon nagy dobás, idézőjelben. De minden évben így gondoltuk, hogy nem tudunk, tehát elértük a csúcsot, nem lehet többet, amikor a történelmi emlékpark kész lett, felállt a harangláb, és akkor alatta ölelték egymást a faragók, mikor az első harang szót a tervező és az építők meghúzták, tehát amikor kongott a harang, és ott a boldogságtól mindenki úszott, hogy ennél többet nem lehet csinálni. És akkor jött a szkíta emlékhely, a híd, és most a szőlőmesek emlékhelye. Tehát úgy néz ki, hogy mindig tudjuk fokozni, és szeretnénk fokozni, hogy egyre szebb legyen. És így alakulhatott az, hogy a 9 év alatt 56 faragás áll Aldeblőn, ami már önmagában is nagyon nagy dolog. Ennél több, csak mondjuk így, hogy Kisgyőrben van.
Még mielőtt átugrunk Kisgyőrre, azért az nagyon fontos része szerintem ennek az aldebrői tábornak, hogy nem csak szépet akarnak alkotni, hanem funkcionálisat is. Tehát mindig van funkciója annak, amit elkészítenek, és emellett ugye közösségi teret is alkotnak.
Ugye öncélúan nincs értelme dolgozni, tehát az első időben az volt a célunk, hogy megmutassuk Aldebrő történetét, történelmét. Én akkor az avatáson mondtam, hogy jó lenne, hogyha az iskolából a gyerekeket ide kihoznák, az egy történelem órára, ahol mesélhetnének az ősiségükről, hogy itt a bronzkorból is találtak lehetek, hogy ez a terület lakott volt már évezredekkel ezelőtt is, vagy a német betelepülésről a 1743-ban telepítik be németek, oda addig az ott egy lakatlan terület volt az adott pillanatban, és hogy hogyan érkeztek, hogyan úsztották le az ulmiskatulákba a felszerelésüket a Dunán, és amikor kiszálltak, azokból szekereket építettek, aztán mikor ezekkel elérkeztek a kijelölt helyre, hová érkeztek, ott pedig házakat építettek ezekből az anyagokból. Tehát ha ezeket mint kvázi egy élő történelem óra keretében bemutatják, akkor nyilván megvan a maga funkciója. Vagy a szkít emlékhelyen megemlékeznek a szkítákról, akik ugye ugyanezen a területen ezer évekkel ezelőtt itt éltek, vagy a szőlőmesek, ami minden nap, a mai napig is benne vannak, hisz művelik a szőlőt, készítik a bort, kiváló borokat készítenek. Tehát mindenképpen funkciót szeretnénk adni minden egyes műnek. Öncélúan nem építünk csak azért, hogy legyen. Tehát kell, hogy legyen funkciója mindig.
Azért is mondtam, hogy például a hídnak is van funkciója, az, hogy az emberek ott le tudnak ülni, beszélgethetnek, tulajdonképpen a falu magáévá teszi ezeket a helyeket.
Bízunk benne, hogy egy idő után úgy érzik, hogy ez az övék, de nekik épül. Ugye gyakorlatilag, ami nagy szomorúságom, hogy a faluban nincsen faragó, aki részt venne ezekben a munkákban, pedig az lenne az igaz, hogyha lenne. A helyi mesterek örömmel segítenek nekünk, tehát kiváló lakatos mesterük van, de Masz Péter személyében, aki minden gondolatunkat már fél szavakból tudja és megoldja, úgy, hogy ezt most utoljára ezt a kovácsolt vas szőlőindákat is elkészítette, vagy a padok vasalatát, vagy a szobortalpakat. Most Herceg Tamás az az asztalos mester helyi, aki segít nekünk az anyagok előkészítésében. És hát így azért van helyi kötődés, de hát mindenképpen az övék, nekik készítjük, nekünk az a dicsőség, hogy megcsinálhatjuk, és elmondhatjuk, hogy Aldebrőt sikerül egy olyan faragásokkal teli faluvá tenni, ami a megyében egyedül áll az egészen biztos, de az országban is nagyon ritka van ilyen község. 2-3 létezik, és ezek közül a legjelentősebb Kisgyőr.
És ha már Kisgyőrt említjük, ugye ott is volt tábor, ami egy egész más jellegű tábor, és több alkotó megy ide ilyenkor. Mit alkottak itt? Milyen szépségek készültek el, és miért családi tábor ez?
Kisgyőr 36 éve rendezi, ez a 36. alkalommal rendezte meg a családi kézműves szaktábort, ahogy ők hívják. Ez annyiban különleges és egyedülálló, hogy ide mehetnek a családtagok is, gyerekek, feleségek, a gyerekeknek gyermekfoglalkozások vannak, az asszonyok szőnek, fonnak, bőrműves foglalkozás, a gyöngyfűzés, tehát mindenféle kézműves dolgokkal foglalkoznak, még a férfiak faragnak, és ez alatt a 36 év alatt tették a fafaragók a faragott faluvá, Kisgyőrt, ugye most Kisgyőrt úgy emlegetik, hogy a faragott falu. Kisgyőrben a leghíresebb alkotások, ugye a sok közül, tényleg a sok közül ki kell választani, az első egész alakos Betlehem, ami állandóan felállítva áll náluk, a másik egy rendkívül különleges Golgota. Ugye a református falun is mégis építettek egy Golgotát, ami önmagában is különleges, és ők ezt a feltámadás reményével egy óriási, nagyméretű napkoronggal fejezték ki. 4 évvel ezelőtt pedig elkészült a Szent Korona kilátó, ami mondhatom nyugodt a világra szóló alkotás. Egy 16 méter magas fából épített kilátó, aminek a tetején a Szent Korona látható. És hát bizony a tetejéből akár Tokajig is el lehet látni jó időben. Nekem volt szerencsém megtervezni ehhez a kilátóhoz a királyokat, a királysétány, úgy találtuk ki, hogy legyen egy királysétány, ahol a Szent Koronához mondjuk így őrtálnak a királyok, és ebben a pillanatban 9 király áll az úton, ami fölvezet a kilátóhoz. 2 irányból lett megközelítve, 2 irányban vannak elhelyezve királyok. Nem időrendben, hanem különböző sorrendben, talán ez is egy kicsit fokozza az érdekességét, mert a gyerekeknek szerveznek fázik királykeresést, ahol megtalálhatják a királyokat térkép alapján, hogy hol vannak elhelyezve. És ezeket a királyokat én terveztem meg, és közösen a faragó barátainkkal készítettük el. Az első évben, amikor bennünket meghívtak Kisgyőrben, nyilván ez Aldebrőnek is köszönhető, akkor már volt olyan híre Aldebrőnek, hogy látták, hogy az itt tudnak faragni.
Nem is akárhogy.
És akkor meghívtak bennünket Kisgyőrbe. Akkor a Nemzet Betleheme készült, és hát ebbe faragtunk királyokat, meg állatokat a barátaimmal. Jellemzően 4-5 szoktunk menni a Heves-megyei Népőszeti Egyesületből. Az idén is 4 vettünk részt. Az idei kisgyőri tábor azért volt egy nagyon érdekes, nagyon nagy feladat vállalt be a tábor vezetője, Kékedi László, aki egyébként a polgármester is, és nem mellesleg a Művészeti Akadémia Népművészeti Tagozatának a vezetője. Egy bükkajai mintákkal díszített Kisgyőr feliratot terveztek, ami 1 méter 10 centi magas betűkből készült, és ezeken a tulipános indák díszítik a betűket. 2 angyal tartja a feliratot, mögötte pedig egy életfán Kisgyőr és a magyar címer látható, Kisgyőr címere, és ami megint egy nagyon érdekes, hogy a református egyháznak a címere és az egri egyházmegyének a címere is látható. Ugyanis ez a többek között a Mária útnak is része ez a terület, különösen a Mocsolyáson álló nagyméretű Mária szobor miatt. és az egyház megye hivatal is támogatta ezt, tehát mindenképpen egy közös jelképet készítettek oda, hogy mind a reformátusok, mind a katolikusok megtalálják a maguk elvárásait, mondjuk így. És ugye az egyesületből mi négyen vettünk részt az idén ebben a munkában, ketten, Varga Csaba és Balatoni Tibor a betűket díszítették, faragták a motivumokat rá, Simon Attila és én pedig a királyokat készítettük az útra. Most ugye 8. és 9. király került föl. Attila barátom, ő a Nagy Lajos királynak a szobrát készítette, én pedig Abba Sámuelnek a szobrát készítettem el, és éppen most kaptam a hírt, hogy már kihelyezték. A múlt héten került a helyükre, ugye van azért egy várakozási idő, amíg ugye ők is ott alapoznak, elkészítik a helyét, újra lefestik, tehát ezek ugye faszobrok mindenképpen nagy felületi kezelést igényelnek, hogy időjárásállók legyenek. Hiszen az első szobrok 31 év ott állnak, tehát egy gondos gazdaként kell bánni, mind akár Aldebrön, akár Kisgyőrben, vagy bárhol, ahol faragott fa emlékek vannak. Mindenképpen egy nagyon nagy törődést igényel, mert meg kell óvni az időjárástól, azt folyamatosan ápolni kell, különböző anyagokkal kenni, ecsetelni, beitatni, hogy tudjuk jó, hogy a fa nem az örök kivalóságnak készül, de azért egy hosszú időn keresztül megálljon.
Ha már az időtállóságot említjük egy gondolat erejéig, hogy tekintsünk ki a felé is, hogy mennyire vigyáznak egyébként ezekre az alkotott értékekre az emberek?
Én úgy veszem észre, hogy megbecsülik. Tehát én nem látok rongálást ezekben. Gyakorlatilag sehol, tehát három ilyen nagy táborban vettünk részt, ahol ugye az aldebrői táborok, a kisgyőri táborok, és utoljára 21-ben voltunk Szankon, ahol szintén nagy mennyiségű faragott emlékhely van. Ott mindenhol megbecsülik ezeket, a kezeléseket elvégzik, az emberek tisztelik a munkát. Én úgy gondolom, hogy ha a sajátjuknak érzik, akkor mindenképpen törekednek arra, hogy ez mennél tovább megmaradjon.
Említette, hogy a tábor ideje alatt ugye jól be kell osztani az időt, hogy elkészüljön a végére az említett mű. Van olyan, amikor nagyon szorít az idő, amikor kicsit jobban bele kell húzni, vagy ki van számítva pontosan minden nap, hogy mit terveznek előre, gondolom?
Az első nap mindig a feszültség, tehát ott van egy iszonyat nagy rönk, és akkor kilátástalanak látszik az egész. Fél nap elmegy arra, hogy az ember méricskél, vonalakat húzgál, aztán letörlés, újra kezdi, tehát mindenképpen a legfontosabb ez a része a dolognak, tehát majdnem a legfontosabb. Tehát az első mérések döntik el azt, hogy milyen lesz ez a szobor. Én azt szoktam mondani, hogy a jó faragásnak a titka jó terv, sokan pedig úgy gondolják, hogy ott van a fa, majd lesz belőle valami. Én esküszöm arra, hogy kell egy jó rajz, hogy egy jó faragás készülhessen. Na hát ugye felmérjük ezeket a rönkökre. Ugye a rönk hiába van kész rajz az embernek, a rönk mérete dönti el, hogy mekkora lesz az a szobor. Tehát a rönk átmérőjük ki kell tudni számolni, hogy milyen magas lehet a figura. Ugye ezt először is ugye számításokat végez az ember, és akkor abból kiderül, hogy egy 60 centis rönkbe egy 1,80 méteres figura kerülhet bele, mert több nem fér bele, mert különben nem lesz jó az aránya. És ha nagyobb a rönk, akkor ugye ki kell számolni, hogy milyen hosszú tud lenni, és figyelembe kell venni a fának a romlottságát, ha előfordul benne, az ágkinövéseket, és ehhez képest kell ugye a megálmodott rajzhoz képest átalakítani a figurát. Tehát ugye tervek arra jók, hogy eltérjünk tőle, tehát ez egy nagyon dolog. És hát amikor elkezdi az ember a munkát, akkor az elején kétségbe esik, hogy Istenem, hogy végzek én ezzel a végére, és ahogy haladunk előre az időben, Ugye a harmadik napon már előkerül a véső, tehát addig láncfűrésszel dolgozok ilyen nagy szobroknál. 2-3 nap láncfűrészelés, amikor azért ott eldönti, hogy most meg lesz, vagy nem lesz, meg ki mennyire tudja kibontani. És amikor már a vésők kerülnek elő, akkor már ez a finom munkát jelenti, és akkor egyre haladunk előre a munkával, úgy bontakozik ki a fából az alak, és hát ha szorít az idő, akkor kevesebb díszt teszünk rá. Ha van idő, ha jó volt a haladás, jó volt a fa, akkor lehet díszíteni. Például a Szent Korona kilátóhoz, én a Szent István szobrot faragtam, ami a kilátó hát ellenében van fölállítva, és azt több ideig csináltuk, tehát hosszabb volt az idő, amíg elkészült a szobor, és volt idő, hogy a koronázási palástnak a mintáit ugyan elnagyolva, de ráfaragtam a köpenyére, tehát ott rajta áll a feliratokkal az összes nagy jellemző figura, talán nagyobb is, mint a koronázási palást, hiszen az egy kisebb méretű, ez meg egy 2 méter 10 centis szobor, tehát azért kicsit nagyítva, persze stilizálva. Volt idő ráfaragni ezeket a motívumokat. Amikor szorít az idő, akkor kevesebb motívum kerül. Tehát rugalmasan alakul az ember. Én úgy vettem észre, hogy eddig még minden időre elkészült. Volt, amikor visítva, de belefértünk. Vagy látjuk például most Aldebrőn a kopjafa faragás, az ugye lassabban haladt, egyszer mondjuk 3 méter 10 centis a kopjafa, 3 ember dolgozott rajta. De hogy haladjon a dolog, mi az egyik barátommal korán kelők vagyunk, és hát mi már 6 órakor faragtuk a kopjafát, besegítettem nekik, hogy haladjon. Tehát, ilyenek előfordulnak, hogy korábban kellünk, kicsit később fekszünk le, hogy időben meglegyen. Tehát mindenképpen eddig még mindig elkészült, én úgy gondolom, hogy ezzel nem volt probléma.
Akkor most az annak az ideje van, hogy tervezzék a 10. alkalomra a tábornak magát, a tematikáját, hogy hova fog kerülni, mi fog oda kerülni, és hát mindenkit arra buzdítok, hogy látogassa meg Aldebrőt, és nézze meg ezeket a helyeket. Én láttam már az elkészült műveket, itt előttem is itt volt a fotó az idén elkészült műről, és szívből gratulálok hozzá önöknek.
Nagyon szépen köszönjük, és mindenki szeretettel várunk Aldebrőn is.
Köszönöm, hogy eljött hozzá. Kedves hallgatóink, ennyi fért ma reggeli műsorunkban, melyben Kis István népi iparművésszel, a Heves Megyei Népművészeti Egyesület elnökével beszélgettünk, egyebek mellett az Aldebrőn megrendezett alkotótáborukról, ezen kívül a kisgyűri családi alkotótáborról, valamint a művek elkészítésének folyamatáról. Játékkérdésünk is a beszélgetéshez kapcsolódott, mely így hangzott: hanyadik alkalommal rendezték meg idén az aldebrői fafaragó tábort? Telefonálóink közül mindenki helyesen válaszolt, a helyes válasz pedig, hogy a 9. alkalom volt idén, hiszen jövőre a jubileumi 10. alkotótáborukat tarthatják meg. Akit pedig kisorsoltunk a helyes megfejtők közül, ő Artner Oszkárné Káli hallgatónk volt, akinek szeretettel gratulálunk. Nyereményét, mely Katona István püspök atya Szentek szentéletű emberek című könyvének negyedik kötete, augusztusban fogjuk postázni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta, valamint a technikus Karkus István nevében is. A műsorvezetőt Berec Renátát hallották. További szép napot és kellemes rádiózást kívánunk!